Köszöntök szeretettel mindenkit, sziasztok! Mondanám, hogy rendhagyó lesz. Hoztam egy történetet, illetve inkább azt mondom, hogy két történetet. De kezdjük először is a zsidó levéllel. Jó, tehát hogy hát ugye azt tudjuk, hogy vagy nagyon sokat hallottuk, hogy a zsidó levelet valószínű Pál apostol írhatta. És annak is az elejét olvasnám nektek. Tehát zsidó 1:1-től. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk külön nevet örökölt. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, ma szültelek téged, és ismét atya leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig behozza elsőszülöttjét a világban, így szól, mármint Isten ugye Jézusról, és imádja őt Isten minden angyala. És az angyalokról ezt mondja, angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává. A fiúról pedig így szól, a te trónod, ó Isten, örökké megáll, és királyságot pálcája, az igazság pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened az örömolajával társaid fölé. És, Uram, te kezedben, Uram, te kezdetben megvetetted a föld alapját, és a te kezed alkotásai az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és azok mind megavulnak, mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid nem fogynak el. Melyik angyalnak mondta vala, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Nem de szolgáló lelkek, azok mindamennyien, akik szolgálatra küldtek el azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Ez viszonylag egy hosszabb szakasz, viszont ebből leginkább szerettem volna, hogyha így együtt látjátok. És számomra, ami így kiugrott ebből, az a legeleje, mégpedig az első 4, azt újraolvasom, hogy ugye miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt. Hogyha ezt az igazságot egy picit elkezdjük emészteni. Tudjátok, olyan, mint amikor a fajdaltot vagy a jégkrémet jégkrémből leharapsz egy kis darabot, és ugye hirtelen nem nyelheted le, mert hogy akkor az ugye a torkodat bántaná, és elkezded így ízlelgetni. És olvassuk csak el még egyszer egy picit úgy, hogy lássuk meg, hogy mit is ír itt Pál apostol. Azt mondja, hogy igen, Jézusról sokféleképpen szóltak, ugye sokféleképpen szólt az Isten hajdan az atyákhoz, ugye a proféták által. Ehhez egyébként hozzá mondhatnám azt, hogy ez a sokféleképpen vagy többször szó, azt úgy is lehetne fordítani, helyesebben a Strong Konkordancia szerint, az azt jelenteni, hogy sok részletben, azaz időben, és hogyha mondjuk ilyen ügynöki szemmel nézzünk rá, akkor azt mondjuk, hogy különbözőképpen, darabonként szólt Isten az övéihez a proféták által. Nem az volt, hogy hiányos, azaz, hogy nem az volt, hogy pontatlan lett volna az a szólás a proféták által, de hiányos volt, nem volt teljes. Míg nem, az utolsó időben fia által szólt hozzánk. Tehát Jézus által a legutolsó kijelentése Istennek hozzánk az ő fia által tökéletes kijelentés. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk Istent megismerni, akkor nézzünk Jézusra, és Jézus tökéletesen kiábrázolta Istent. És azt olvashatjuk, hogy tehát az utolsó időben a fia által szólt, akit. Tehát akkor ezek után azt olvashatjuk, hogy akit mindennek az örökösévé tett, ergo úgy is olvashatnánk, hogy Jézus mindennek az örököse. Aztán úgy is olvashatnánk, hogy aki által a világot teremtette, vagyis Jézus által teremtette a világot. Hozhatunk egyébként rá ugye másik ige helyet, például a Kolossé 1.16-17-et, hogy mert általa teremtetett minden, ami az égben és a földön van. Láthatatlan. Akár trónok, akár uralmak, akár fejedelmek, akár hatalmasságok, minden általa, és ő érte teremtetett. És ő van mindenek előtt, és általa van minden. Vagy a János 1.3-ban is, hogy minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát, hogy Isten, azaz, hogy Jézus, aki által a világot teremtette az Atya. És olvassuk utána, azt olvassuk, hogy aki dicsőségének a visszatükröződése és valóságának a képmása, mármint az Atyának. Vagyis olvashatnánk úgy is, hogy Jézus az Atya dicsőségének a visszatükröződése, és Jézus az Atya valóságának a képmása. Az Atya valóságának a képmása. És Jézus hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Jézus tartja fenn hatalma szavával a mindenséget. Emlékeztek rá talán arra, amikor a keresztről beszéltünk, vagy hogyha csak a keresztre néztek, ugye az akkori időben, ha valaki látta a keresztet, akkor igazából egy kivégzési eszközt látott. Viszont számunkra a kereszt az élet, a kereszt fája, az élet fája, és hogyha ránézünk, akkor azt láthatjuk, hogy ugye bizonyára ti is ismeritek azt a történetet, volt valaki orvos, aki leírta a passió történetét egészen odáig, hogy Jézus meghalt. Emlékeztek ilyesmi történetre? Hogy így orvosi szemmel végigírta, most nem olvasnám föl, mert elég durva, főleg a még fiatalabbak számára, mint mi vagyunk. Tehát, hogy de az a lényeg csak, hogy Jézus, amin végigment, az finoman szólva is brutális volt. És ugye sokan úgy mi az ábrázolják, hogy Jézus igazából tenyérben ütötték oda, szegezték oda. Ugye sokan tudják azt is, hogy igazából nem is tenyérben, hanem itt csuklóban, de akkor is ezt részletezhetnénk, hogy mi az, ami fenntartotta őt ott a keresztván. De valójában nem a szegek tartották fenn ott Jézust a keresztván, hanem a szeretet irántunk. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy a nyers valóság az volt, hogy Jézus ott megfulladt fönt. Mert egyszerűen nem tudta kilélegezni a levegőt. Még beszívni be tudta, de ki már nem tudta. És egyszerűen mondjuk azt, hogy ja, majdnem olyan, mint hogyha vízbe fulladás, tehát fulladásos halált halt Jézus ott fönt, de mind az elejétől lehetősége lett volna arra, hogy kiszálljon ebből a történetből. Az angyaloknak tízezrei várták azt, hogy Jézus csak szóljon. És ugye olvashatjuk azt, hogy Jézus mind halálig hűséges volt, hűséges maradt, és az, hogy amikor a keresztre nézünk, akkor számomra például az jön le, hogy a szeretet jön le. Az jön le, hogy az új forrásnak, vagy minden esetre a Pál Egyi Dávidék egyik zeneszámának van egy ilyen refrénje, hogy a szeretet irántunk az, ami ott tartotta Jézust a kereszten. Mert egyébként semmi más nem tarthatta volna ott, a szegek nem tarthatták volna ott, hanem az ő szeretete, végtelen szeretete irántunk az, ami ott tartotta, és odafogta. És odafogta végig, amíg ő engesztelést nem szerzett ami bűneinkért, hogy ne nekünk kelljen. És szóval azt láthatjuk, hogy Jézus miután, azt is olvassuk egyébként, hogy Jézus fenntartja a szavával a mindenséget. Azt is olvashatjuk, hogy Jézus bűneinkből megtisztított minket, és miután megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. Egyszer mindenkora oda ült, és nincs arra szükség, hogy Jézus vasárnaponként, naponta lejöjjön onnan a felség jobbjáról, és újból fölmenjen a keresztre, hanem egyszer mindenkora meghozta azt a váltságot, megszerezte, és annyira tökéletes váltságot szerzett az ő drága vérén keresztül miértünk, hogy mondhatnánk azt, hogy ma már nincs téma Isten és ember között, a bűn már nem téma. Isten számára mondjuk távolságban élek Istentől, bűnben élek Istentől, az számára nem téma. Számomra téma. De számára nem téma. És mert ugye Jézus egyszer mindenkor ezt megtette. Ketté hasadt a kárpit, nem tudom, tudjátok, biztos tudjátok, hogy a kárpit az, nem tudom én hány centi, talán valami 3 centi vastag, nagyon sűrűn szőtt szövet volt, amelyet még lovakkal se tudták volna szétszakítani. És nem, hogy lentről szakadt fölfelé, hanem föntről lefelé szakadt. Tehát, hogyha még azt gondolnánk, hogy hát igen, majd valamivel megoldják, és akkor majd lentről szétszakítják, de nem, föntről szakadt lefelé ketté, és megnyílt az út az atyához. Tehát nincs az, hogy közbenjáró. Jézus maga nyitotta meg az atyához az utat. És igazából ez az örömhír mindenki számára, aki mondjuk abban vergődik, hogy esetleg kárhoztatja magát, mert nyilván nem, tehát a sátán az, aki általában kárhoztat, Isten nem kárhoztat minket. És hogyha azt tapasztalod, hogy te károsztatás alatt vagy, akkor egy örömhírt kell, hogy mondjak, hogy a kárpit ketté hasadt, hogy ott a kereszt arról beszél, hogy Jézus nagyon-nagyon szeret téged most is, és ő nem változik. És azt olvashattuk egyébként itt az első fejezet végén is, hogy bár ugye az idők elmúlnak, de ő mindig ugyanaz. Ugye, hogy azok elvesznek, de te megmaradsz. És azok mind megavulnak, mint a ruha, stb. De te esztendeid nem fogynak el. Hogy te ugyanaz vagy, és a te esztendeid nem fogynak el. És az van, hogy egy bizonyságot kell elmondjak nektek. Sokan kérdeztétek, hogy mi volt múlt héten, mert múlt héten nem voltam. És És igazából ugye technikai részleteket nem mondhatok, mert ez koncepcionális, hogy nem a technikai részleteket kell elmesélni, hanem inkább azt mondták, hogy arról mesél, hogy mi történt benned, mi történt veled. És amit rajtam látok, ez egy négyes, ami igazából a hivatalosan ez a valami a négy muskétásnak a négy muskétás, de egyébként pedig a négy érték, vagy a négy, mondanám négy érték. Az egyik a hit, a másik a kaland, a harmadik az igazságosságért való küzdelem, és a negyedik a bajtársiasság. Most lehet, hogy a sorrend nem teljesen jó, de ez a négy. Tehát igazából mondhatnám, hogy a négyes az most hagyjuk, de hogy vannak értékek, és hogy mi történt velem ott, azt szeretném elmondani nektek még. Nagyon jól kitalált koncepció az egész X, csak hogy hangozon el a felvételnek is, ugye, hogy ez az XCC-ről beszélünk, ami elsősorban a férfiak számára készített extrém karakter challenge lenne. De igazából nem is ezt szeretném itt domborítani, inkább azt, hogy mi mentem én keresztül. Van benne fizikai erőpróba is, és amivel ha úgy vesszük, akkor utólag próbáltam, szóval egy utat jártam be. Az elején azt mondtam, hogy igen, én szeretnék többször eljönni egy ilyen XCC-re is, mert nagyon szuper, és el fogok jönni. Aztán volt olyan időszak, amikor azt mondtam, hogy soha többet, és senkinek nem fogom mondani. És aztán végén azt kellett mondjam, hogy de igen, el fogok jönni többször is, és el fogok hozni több embert is. És akkor az út, amit emellett bejártam, ugye próbáltam volna érveket hozni, hogy miért nem jó az, ahogyan csináljátok. Miért nem jó az, hogyha nem mondjátok el, hogy hány kilométer és mekkora szint az, amit menni kell. Mert vannak olyan emberek, szegények, akik nem bírják, és hogy nem vagytok rájuk tekintettel, hát meghalnak közben, idézőjelben meghalnak közben, és nem tudnak csak úgy kiszállni, és én meg, csak ezt nem mondtam mellé, hogy én meg ugye ott vagyok mellettük, nem hagyhatom egyedül, pedig szívesebben előre mennék, és akkor letudnám a dolgot, de hogy nem, ott vagyok mellettük, és akkor ugye kísérem őket, meg bátorítom őket, meg ha kell, akkor én történetesen egyébként nem vettem át terhet, de át lehetett volna, mert ugye mindegy, szóval, hogy és akkor utólag így próbáltam ezzel érvelni, hogy látjátok, nem jól gondoljátok, mert azért nem lehet ezt így csinálni. És utána így kicsit így Isten így rám, így amikor erről gondolkodtam, meg utána tartottunk egy nagyon jó Isten tiszteletet, és ez így munkált bennem, hogy az van, hogy az önközpontúsággal még bizony vannak dolgaim. És nem az a helyzet, hogy erre az a válasz, hogy igen, akkor megmondjuk, hogy a távot, meg a szintet, meg megmondunk minden technikai részletet, hanem hogy részt lehet ezen venni úgy, hogy te ott vagy, mint segítő. Hogy te ott vagy, aki fölveszi a másiknak a csomagját. Te ott vagy, aki vezeted, és mész előtte, hogy neki már ne azt kelljen keresni, hogy merre van az út, hanem a te lábaid nyomában lépjen. És hogy mindezt, na szóval, hogy Isten rámutatott erre, hogy az van, hogy az önközpontúsággal dolgozzál, Léci. És ez volt az egyik. A másik pedig úgy azt értettem meg, bizonyára ismeritek a Márk evangéliumából egy történetet, és ahogy elolvasom, szerintem bizonyára vágni fogjátok, hogy mindjárt. Persze itt rákerestem, csak nem írtam föl. Másodperc. Oké, tehát Márk 4. Márk 4. Ismét tanítani kezdett, ugye Jézus, ismét tanítani kezdett a tengerparton, és nagy sokaság gyűlt hozzá. Úgyhogy hajóra szállt, és abban ült a tengeren. Az egész sokasság pedig a tengerparton volt, ugye minél többen hallják. Sok mindenre tanította őket példázatokban. Egyik tanításában ezt mondta. Halljátok, íme a magvető kiment vetni. És történt vetés közben, hogy némelyik mag az útfélre esett, jöttek a madarak, felkapdosták. Némelyik pedig köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben. Amikor pedig fölkelt a nap, megperzselődött, és mivel, hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedve megfojtották, és így nem hozott termést. Némelyik pedig a jó földbe esett, kikelt, felnövekedett, és bő termést hozott. Az egyik 30-szor annyit, a másik 60-szor annyit, némelyik pedig 100-szor annyit. És ezt mondta nekik, akinek van füle hallásra, hallja meg. Amikor egyedül maradt, ugye kérdezték a körülötte lévők, a 12-vel együtt a példázat felelő pedig ezt mondta nekik, nektek adatott az Isten országának titka, a kívülállóknak azonban minden példázatokban adatik, hogy nézzenek, és ne lássanak, halván halljanak, de ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik bocsánatot ne nyerjenek. Majd így szólt, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan értitek majd meg a többit? A magvető az igét hinti. Az útfélre esettek azok, akiknek vettetik az ige, de ahogy meghallják, azonnal kijön a sátán, eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. Tehát ők az útfélre esett mag. Hasonlóképpen a köves helyre esett azok, akik, ahogy hallják az igét, örömmel fogadják, de nem ereszt bennük gyökeret, csak ideig valót. Aztán, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megtántorodnak. A tövisek közé vetettek azok, akik hallják az igét. De a világi gondok, a gazdagság, családsága és más dolgok kívánsága szívükbe lopódzik, és megfojtja az igét. Úgyhogy ez is gyümölcstelen lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, megfogadják, és termést hoznak. Az egyik 30-szor annyit, a másik 60-szor, a némelyik pedig 100-szor annyit. Hát mondhattam volna, hogy a magvető története, de így szerintem jobb volt, hogy hangozzék el az ige. Tehát azt értettem meg, az a kép volt előttem, hogy tudjátok, önközpontúságban tulajdonképpen olyan, mintha te szisztematikusan ledöngölnéd a talajt, mert ugye az autónak jó lesz, vagy könnyebb rajta közlekedni, a víz is könnyen lefolyik a ledöngölt talajon, csak az van, hogy a mag viszont nehezen tud belemenni. És azt láttam, és azt értettem meg azt tapasztaltam meg, hogy ez a hétvége egy jó kis szántással ért fel. Tehát, megszántott az Isten, mondanám így, az ő igazsága által. És hogy ezt emelte, és emelte ki, hogy erre figyeljek oda, hogy az a talaj, ami most puha, porózus, és a magot, Isten igéjét be tudja fogadni, és termést tud hozni, hogy ez ilyen maradjon. És ilyen szempontból ugye rajtam tök sok áll, hogy mi az, amivel, tehát hogy hogyan gondozom, Kolos ezt úgy mondta, hogy hogyan gondozom a kertet. Hogyan gondozom azt a kertet, ami az én szívemnek a kertjét. És hogy használok-e valami durva szerszámokat, adott úgy értem, hogy valami, ami döngölő, mert hogy mondjuk stressz, vagy valami, ami nyomás alatt tart, és akkor ugye én ezt a nyomást tovább, és azt mondom, hogy akkor a szívemet megkeményítem, és akkor ugye nem gondolok se jobbra, se balra, hanem csak tolom, hogy legyen figyelmem erre, hogy a szívem talaja az porózus legyen. És amikor egyébként ez egy ilyen, mert még azt kérdezték, hogy oké, de és akkor mi az, amit, hát nem azt mondom, hogy fogadás, de tulajdonképpen mi az a döntés, amiben te azt mondod, hogy másként jársz el. És én akkor azt mondtam, hogy ahogy látom, erre van szükségem, arra van szükségem, hogy ez a talaj, a szívem talaja porózus maradjon. És mivel tudom porózusra tenni? Azzal, hogyha rendszeresen töltök minőségi időt Istennel. És nem csak úgy, hogy tudjátok, nagyon sokat meséltem erről, hogy utazás be, utazás ki, honnan vegyen elő, honnan teremtsen időt ember még. Hát és én azt gondoltam, hogy jó, hát akkor majd tanításokat hallgatok odafelé, visszafelé, és az tök jó lesz, de hogy azon kívül, az van, hogy számomra ez lett mind döntés, hogy igen, dedikált időt szeretnék még tölteni Istennel. És egyébként csodálatos a zsidó levél eleje, pont mondanám, hogy ennek a zsidó levelet kezdtem el olvasni ugyanis, és hogy van, aki azt mondja, hogy ha valakinek a zsidó levél vagy a római levél nem a kedvenc levelei közé tartozik, szóval hogy csodálatos ez a zsidó levél, és egyszerűen ezt hoztam nektek igazából, hogy Jézusra nézünk föl, számomra nagyon jó volt újból kimondani, újból felismerni azt, hogy Jézus, kicsoda Jézus, és így olvasni, és persze gondolkodni közben, hogy igazából oké, hogy Pál azt írja, hogy Jézus ezt és ezt csinálta, de hogy valójában akkor ő a szavával tartja fenn a mindenséget, ő az atyának a tükröződése, a dicsőségének a visszatükröződése és valóságának a képmása. Jézus bűneidből egyszer mindenkorra megtisztított. És hogy Jézus szeretete volt az, ami őt ott tartotta irántunk. És az volt bennem, amikor még, hogy oké, ezt elmondom, és hogyan tovább, hogy kérdést tennék föl hozzád, hogy van-e valami, ami ebben a két történet, ugye a magvető, a kerted, talaja, meg ezek az igazságok, hogy van-e valami, ami most így az életedben tömöríti ezt a talajt. És hogy itt vagyunk, olvashattuk azt is korábban, hogy a Szent Szellem erők és csodák által megerősítette az evangéliumot, és hogy nem csak szóban hangozhat el az evangélium és a jó hír, hanem hogy tettekben is odaállhatunk egymás mellé, megállhatunk, vagy éppen közösen állunk veled együtt, hogyha valami nehézség van. És hogy ezt tegyük, hogy erre lenne lehetőség. És hogy nyilván ehhez ez két oldalú, mert kell egy, aki megosztja, a másik meg aki meg odaáll. És hogy szóval lehetőség lenne most erre. Amen.